Drága Úr Jézus, a Te szent nevedbe jöttünk össze a mai napon, hogy imádjunk, magasztaljunk és dicsérjünk Téged, és megköszönjük a keresztre bevégzett munkát. Hálát adunk, Úr Jézus, a dicsőséges megváltásért, annak gyümölcseiért. Köszönjük a kiontott drága szent véredet, és hálát adunk az örök életünkért, a megigazultságunkért, és köszönjük, hogy a hatalom királyi székén ülhetünk veled együtt, és a talpunk alá helyezett ellenség felett uralkodhatunk, a Te mindenható neved által. Köszönjük a Te igédet, amit elhoztál nekünk, a világosságot. Hálát adunk a Te jelenlétedért, a Te békességedért. Hálát adunk az érintésedért. Megáldjuk Jézus nevében a jelenlevő szenteket, azokat is, akik ma távol vannak, a családjukkal együtt. Áldások teljességét szóljuk feletetek. Bőséggel megragadjuk a Szentvért, és kitartjuk a sötétség minden erejével szemben. Ezzel leállítjuk a gonosz munkáját az életetek felett, egyszer és mindenkorra, és megkenjük az ajtófélfát, a szemöldökfát a Szentvérrel, hogy a pusztító ne tudjon belépni az otthonotokba. A Jézus nevében. Magasra emeljük a szövetség vérét. És köszönjük, Atyám, a szövetségi hűségedet, mert ez alapján Te mindenkor a segítségünkre sietsz. Bátorsággal szólítjuk a megoldásokat a trónteremből minden életre és minden helyzetre. Az üdvösség sisakját mindannyiunkra felöltjük, mert ez megóvja az elmét, és tisztán tartja a gondolatokat a lüktető szent vér ereje által. Köszönjük, Atyám, a mai napot. Hálát adunk az egységért, a békességért, a szeretetért a gyülekezetben, az otthonokban és minden közösségben. Megáldjuk Jézus nevében a vezetőinket, és köszönjük, hogy munkálkodsz a szívükben, hogy a számunkra kedvező döntést hozzanak. Köszönjük, Atyám, hogy az imáink kedvesek előtted, és azokat megválaszoltad, amelyeket hitben mondtunk, és hálát adunk az ima válaszokért mindaddig, amíg azok valóságba nem jönnek. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy buzdítással. Ragaszkodj Jézushoz! Szeretettel ölelünk és köszöntünk benneteket. Foglaljatok helyet. Köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket, illetve az Úr Jézust, aki itt van, mert azért jöttünk össze. Az a szó jött hozzám az Úrtól, hogy a fejhez kell igazodni. És a szeretet körben néha egyik oldala ellentétesen táncikál, mint a másik oldala. Hát a legegyszerűbb megoldás, hogy a fejhez kell igazodni. A fej a gyülekezetben pedig a pásztor. Kaptam egy kiegészítést az Úrtól a múltba visszatekinteni. Milyen mértékben szerencsés és tanácsos. A múltkor már leszögeztük azt, hogy a szeretet fényében szabad csak visszatekinteni, tehát a jó dolgokra. Rossz dolgokra nem érdemes rágódni, mert a múlt az történelem, és nem lehet megváltoztatni. És az Úr adott hozzá még egy pontot, hogy amiért vissza kell a múlthoz egy picit kanyarodni egy rövid ideig, az elvarratlan szálakat el kell varni, mert ha a ruhán is van egy elvarratlan szál, egy cérna, és az meghúzódik, akkor szétbomlik az egész. A Békevár piros könyvének a 306. részében erről szó is van egyébként, az elvarratlan szálakról. Azok mindig sebet okoznak, tehát ha most egy kapcsolatban van egy sérülés, egy elvarratlan szál, akkor azok lelki sebeket okoznak, és újra és újra föltépik azt a lelki sebet, hogyha az a szál nincs elvarva. A Szentvér imának a bővített változatát küldtem ki a napokban. Vastag betűvel van szedve az, ami állítólag eredetileg benne volt, csak vagy a terjedelem, vagy egyéb másoknál fogva nem kerül bele. Egyik pásztortársam volt az, aki felhívta rá a figyelmemet, hogy ez nekem megvan-e, és aztán végül is elküldte. Ez az ima több mindenre kitér, hogy a gyógyító angyalokra, a magyarázó angyalokra, a bőséget hozó angyalokra, a harcos angyalokra, tehát nagyon sok pontra kitér. És ezzel kapcsolatban kaptam kérdést, hogy mi alapján történik ez az imádság. És kaptam az Úrtól két igét, ezt a két igét megnézzük, hogy alá tudjuk támasztani ezt. A Zsoltár 103.20-as versét olvassuk elsőként.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására.
Amen. Tehát az angyalok, akiket az Atya mellénk rendelt szolgálatra, arra figyelmeznek, hogy mi mikor imádkozzuk az igét, mikor valljuk meg az igét. Tehát ők az ige rendeletének az elhangzására figyelmeznek. És miért imádkozhatunk? Hát mindenért. Imádkozhatunk gyógyulásért, anyagiakért, békességért. Tehát igazából ebbe az igébe ez is belefér. A Zsidó 1.14-et olvassuk még el hozzá, mert ez a másik pillérünk, hogy az angyalok azoknak a szolgálatára rendeltettek, akik üdvösséget nyertek.
Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget.
Amen. Tehát mi, mivel befogadtuk az Úr Jézust, megkaptuk az üdvösséget, és az üdvösség örökösei számára adattak a szolgáló angyalok, akiket nem látunk, de sokszor szinte érezzük, hogy ott vannak velünk, vagy megtartanak, vagy megfognak, vagy megóvnak. Számtalan ilyen bizonyság van. Egy másik anyagot is kiküldtem a levelező listán, az Erő Ima címmel. A Szidrót műsorában volt egy hölgy, aki az erőteljes imádságot tanulmányozta, illetve megtanulta, hogy hogyan kell erőteljesen hatalommal imádkozni. A Zsoltár 37.4-et olvassuk el. Igazából az egésznek a kulcsa az, hogy ő megkérdezi az Abba atyát, hogy Uram, mi van a te szíveden? Tehát ne a mi önző akaratunk érvényesüljön, hanem megkérdezi Isten akaratát. Tudakozódik Isten akarata iránt. És ez a Zsoltár 37.4 támasztja alá ezt.
Gyönyörködjél az Úrban, és ő megadja néked szíved kívánságait.
Amen. Az egyik tanító ebből kapott egy kijelentést, ami úgy szól, hogy Isten ad a szívedre kívánságukat, és te azért imádkozzál, hogy azok beteljesedjenek. Kaptam több YouTube-os videót, a Facebook oldalamon van jó pár fent, a Katker bizonságai a mennyről. Az Úr elvitte a mennybe, hasonlóképpen, mint Jesse Duplantist, és betekintést adott a menny világába. Magyar szinkronnal ott megtaláljátok. Nagyon érdekes dolog. Körülbelül a 18. perctől arról beszél, hogy amit az Úr szolgálatára adunk szívből. Tehát amivel támogatjuk az Úr szolgálatát. És ez nem csak az anyagiakra vonatkozik, hanem tevőleges munkára is. Meg fogjuk látni majd, amikor az Úrnál leszünk, hogy azt mire használták fel. És azért izgalmas ez, mert egyszer Sanders pásztor is tanított arról, vagy legalábbis érintette ezt a kérdést, hogy hát a bibliai tized az mire kerül felhasználásra. Nálunk ez úgy működik, hogy ha bejön valami a jövedelem, akkor annak a 10%-át én azonnal félreteszem, és amikor havonta egyszer megyünk Pestre, ami az én táplálási forrásom, azt akkor oda ajánlom az Úr munkájára. Az alaphelyzet az, hogy a növekményünk 10%-a, ahogy az Úr felindítja az ember szívét, ez azt a szolgálatot illeti meg, ahol felveszik a szellemi táplálékot. És érdekes dolgok történtek ezzel kapcsolatban, mert éppen az egyik Kaposvár környéki pásztor forgott a szívemen tegnap, de odáig nem jutottam, hogy felhívjam, és ma ő hívott fel, hogy megduplázta azt az összeget, amit a Békevár szolgálatára eddig küldött. Ő pedig három helyre táplálkozik, és a jövedelmének a 10%-át elosztja három helyre. Van egy helyi gyülekezete, a megyeszékhelyi gyülekezetét is szokta látogatni, és a Békevár is egy táplálási forrása. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt így. Tehát a Katker bizonságait megtaláljátok a Facebookos oldalamon, mert a húgamot megosztotta az én oldalamon. Ha valaki nagyon érdekel ez a rész, a 2/8-as részben van. A mi dolgunk, mint tized fizető dolga, hogy szívből, nem kényszerből támogassuk az Úr szolgálatát, és onnantól kezdve, amikor beletettük a persejbe azt az összeget, ami a szívünkön volt, onnantól kezdve nincs közünk hozzá. Onnantól kezdve az adott pásztornak a felelőssége és hatásköre, hogy azt mire használja fel. Még akkor is, hogyha netán rosszra használná fel, akkor is ő tartozik elszámolással az Úr felé. Én áldott vagyok, mert a bibliai elvek alapján megtettem az én részemet. Íme a bizonságok is vannak az elmúlt napokban, tehát a megválaszolt imának bizonságai. Éppen tegnap imádkoztam, hogy lányok szeretnének befőzni sárga barackot, de mielőtt elmennének a zöldségesbe barackot vásárolni, ha valakinek a szívén van, hogy megáldjon bennünket sárga barackkal, akkor azt előtte tegye meg, és ne utána, miután megvettük. És hát ma érkezett ilyen telefon, igen. A másik ilyen bizonyság, hogy az Úr bátorsággal áldotta meg egyik testvérünket. Mert a napokban olyat tett, amit körülbelül 20 éve nem. Tehát az imák ott vannak mindannyiótok mögött. Ezt ne felejtsétek el. és az imáknak nagy ereje van. Mondtátok többen, hogy a pásztor megváltozott húsvét óta. Igazából úgy tudom összefoglalni, hogy az értékrendem megváltozott. Az Úr kegyelméből a köpönyegem is meg lett erősítve azon az ima konferencián, de ez azt hozta, hogy az értékrendem megváltozott, mégpedig az Úr dolgai még fontosabbak tették a számomra. Hogy a futásomat megfussam, a szolgálatomat betöltsem, és a jutalmakról a múlt héten beszéltünk, hogy a mennyei jutalmakat, amelyek örökké valók, azt most tudjuk megszerezni az itteni földi szolgálatainkkal. És ha ezzel valaki nincs tisztában, akkor nem tudja értékelni azt a jutalmat, amit most szerezhetne meg az örökké valóság számára. Az örökké valóság nem 100 évet vagy 1000 évet jelent, hanem a végtelen időt. Tehát nagyon fontos idők ezek most. A magjaitokat megáldjuk Jézus nevében. Minden magot, amit eddig elvetettetek, bármilyen formában is, azt megáldjuk, hogy sokasodjon és növekedjen. Nagyon fontos a vetéseket megcímezni. Képzeljétek el, hogyha egy levelet nem címeznek meg rendesen, akkor a posta nem tudja kézbesíteni. Nem tudja, hogy ki, vagy ha egy hivatal kapja meg, hogy milyen célra. Sokszor a hivatalok még a kísérő iratban azt is kérik, hogy ne csak a címzést írjuk rá, hanem hogy ez a dolog az ilyen számú pályázathoz tartozik, és a szerződést tartalmazza, hogy a postabontónak még nem dolga legyen. Tehát a vetéseinket meg kell címezni, mert különben olyan, mint az ablakon kidobnánk. De mi tudatában vagyunk annak, hogy a királyságban elvetett dolgok, azok nem ablakon kidobott pénzek vagy dolgok. Tehát a hit szavával meg kell címezni ezt, hogy Uram, ezt erre a célra vetettem. Uram, köszönöm, hogy találtam egy szántóföldet, és ebben a szántóföldben most vetek, és hittel vetek. Azokat a magjaitokat is megáldjuk, amelyek réges-rég kerültek a földbe, csak még valami oknál fogva nem keltek ki. Ezeket a Szentvérrel megkintjük, hogy az ellenség ne tudja érinteni, és szólítjuk a növekedést, mert megöntözzük az igével ezeket a régi elvetett magokat. Minden mag értékes. Az adomány felett mindig imádkozom, ha éppen nem is itt, de akkor otthon, tehát annak is működni kell, és már erről is hallottuk bizonyságot, hogy bizony milyen hatékonysággal működik az, amit Isten királyságába elvetünk. Nem is erről akartam beszélni, de ezt is az Úr feliratta a papíromra. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta a gyógyítások ajándékait. Ez a tudás szava által működik általában. Boka területén, talp területén van gyógyulás. Comb, ez keringés. Ez keringés. Tehát nem csont. Külön van a csontra is gyógyító genet, csont és fogazatra, és a légutakra, ami megesi, hogy allergiás jellegű összefüggéssel bír. Ezeket kiárasztjuk felettetek, illetve a szükségben levők felett, hogy ez a kenet működjön és törje meg az igát. Mert a kenetnek az a tulajdonsága, hogy megtörje az igát. Még említést tennék a apostolok cselekedetei 19. fejezet 11-es, 12-es versét hoznám, hogy itt az első asztalon vannak ruhadarabok, zsebkendőtől kezdve sok minden, mert Pál apostol idejében, tehát az apostolok cselekedeteiben olvasunk egy részt, hogy a Pál testéről a ruhákat, a szövetruhákat elvitték a betegekhez, mert a ruha kenettel, Isten erejével telítődött meg, és amikor otthon a betegekre ezt hittel rátették, akkor a kenet beáradt az ő testükbe, és megtörte a betegséget, megtörte a fájdalmat, mindenféle kórt és problémát, és a mai időben azért tesszük a kezünket a hozott kelmékre és szövetekre, hogy Isten ereje beleáradjon, és amikor elviszitek haza otthon, szabadulást és gyógyulást hozzon. Apostolok cselekedetei 19. fejezet, 11-12-es verse, csak úgy lássátok az igei alapját ennek.
És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által, annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozzának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenjenek belőlük.
Amen. Tehát a kenet, ami tárolódik a szövetekben, hasonlóképpen, mint az akkumulátorban az áram, a kenet képes jeleket, csodákat tenni, mert természetfeletti erővel bír, és szabadulást hoz. Ennyit szerettem volna. Bevezetőképpen, ez volt a bevezető még csak. A kegyelem ajándéka sorozatunk folytatódik. A mai napon a 15. rész következik, és ennek a címe a keverék veszélye. Az első pontunk, hév, azaz ugye forróság, hév, hideg, lany, meleg. És a Jelenések könyvében olvassuk el a 3. fejezetben a 15-ös és 16-os verset. Ezt a verset is nagyon sokan félreértelmezik, és ma is, ahogy készülgettem a jövő heti alkalomra, találkoztam olyan igékkel, amelyek nem is azt mondják magyarban, mint amit a görögben.
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel langy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
Amen. Furcsa, ige? Keveset járunk a Jelenések könyvében, de sokan úgy értelmezik, és nem egészen pontosan, hogy ez arról szól, hogy egy keresztény mennyire van oda az Úrért, mennyire tüzes, tehát ugye forró, vagy langy meleg, vagy éppen hideg. De meglátjátok, hogy nem erről szól. Tehát ez a vers nem a gyülekezeti tevékenységre utal, és nem is egy kereszténynek a viselkedésére, hogy hogyan viszonyul az igéhez, vagy az Úr Jézushoz. E két vers a laodiceai gyülekezetnek szól, és a törvény és a kegyelem keverékének a fényében érthető meg. Múlt héten a törvény és a kegyelem keverékéről kezdtünk el tanítani. A hideg azt jelenti, hogy valaki mindig a törvény alatt van. A hév, a forróság azt jelenti, hogy valaki teljesen a kegyelem alatt áll. És a kettőnek a keveréke a langymeleg. Hogyha teljesen a törvény alatt lennél, akkor az kétségbe eséshez vezetne, és ez eljutatna téged Jézus karjaiba. A törvény ugyanis felfedi a bűnt, és felfedi azt, hogy az ember képtelen betartani a törvényt, ezért szüksége van egy megváltóra. A keverékben élő keresztény hisz ugyan a kegyelemben, de még ragaszkodik a törvényhez. És erre mondja a Biblia azt, hogy langy meleg. Hogyha valaki ilyen keverékben él, ezzel semlegesíti a törvényt, a törvénynek a meggyőző erejét, és felismeri, hogy az ereje véges, a saját ereje véges, és felkiált Istenhez. Nem lehetsz hév, és nem lehetsz hideg egyszerre, ahogy a törvény és a kegyelem sem alkalmazható egyszerre. Vagy az egyik, vagy a másik. Aki megkísérli egyensúlyba hozni a törvényt és a keveréket, az mindkettőt semlegesíti, és mindkettőt megcsonkítja a ható erejétől. Megfosztja a ható erejétől. Tehát az válik langymelegé, aki a kettő keveredését alkalmazza. Isten nem szereti a keveredést, mert ez a keveredés kirabol a bőséges kegyelemből. Továbbá nem szereti Isten a keveredést, mert a keveredés által nem tudunk uralkodni királyként ebben az életben, ahogy írja az ige. És ez az uralkodás nem egy fél órára szól, hanem 24 órára, és egész évben, és az egész életre. Mert a kegyelem által tudunk uralkodni királyként. A király az felül a trónra, és nem fogja meg az ásót, meg a lapátot, hogy ásson egy lövészárkot, hanem kiküldi a harcosait. Tehát ő uralkodik és rendeleteket hoz. Az újjászületett keresztényeknek ugyanígy kell uralkodni. Rendeleteket kell hozni, az igét meg kell vallani, és ahogy az előbb olvastuk a bevezetőben, a szolgáló angyalok a segítségünkre sietnek, és ők azt várják, hogy milyen rendelet hangzik el a szánkból. Aki volt katona, és egy alacsonyabb beosztásban, az is mindig arra várt, hogy a felettese mikor, milyen rendeletet mond neki, és futott és hajtotta végre. A múlt héten beszéltünk az új borról, meg a régi tömlőről, és tudjuk, hogy új bort nem lehet régi tömlőbe tölteni, mert mind a kettő elveszik. Mert a régi tömlő az öreg, törékeny, és hogyha beletöltik az új bort, akkor tönkre megy a tömlő, a bor meg szétfolyik, és nincs. Galata levél 3. fejezet 24-25-ös versét olvassuk.
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
Amen. Azt mondja az írás, hogy a törvény a tanító mesterünk. A King James fordítás azt mondja, hogy a törvény a pedagógusunk. És igazából a tanító mester a görögben pedagógosz szóként áll. Tehát tanító, pedagógus, tanítómester, mert a törvény fog bennünket ismerettel ellátni, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. És ez alapján érthető meg, hogy a saját erőfeszítés véges, és ez bennünket Krisztushoz vezet el, mert előbb-utóbb rájön az ember, hogy az ön erejéből nem sok mindenre képes. Rájön az ember arra, hogy a törvény mércéjét lehetetlen betartani, mert olyan magas. A farizeusok tévesen úgy gondolkodtak, hogy ha jót cselekszenek, ha imádkoznak, akkor az meg fogja igazítani őket. De Jézus nagyon durva szavakkal illette őket. A Máté 12.34-ben otthon megnézhetitek. Azt mondta Jézus a törvényeskedőknek, hogy mérges kígyók ivadékai vagytok. A farizeusok a törvényt egy alsóbb szintre, egy alacsonyabb szintre vitték le, hogy ők könnyebben be tudják tartani. De Jézus a törvényt visszaállította az ősi mércéjéhez. Például, hogyha valaki erotikus területen fantáziál, az egyenlő a házasságtöréssel. Hogyha valaki haragszik, az egyenlő a gyilkossággal. Ilyen a törvény. Ilyen kemény. És ezt a magas mércéjű törvényt képtelenségbe tartani. Mindenki kudarcra van ítélve, aki a törvény alapján akar megigazulni. De Jézus a törvény valós mércéjét mutatta be, amit valóban lehetetlenség betartani. Aki nincs a kegyelem alatt, az teljes mértékben legyen hideg, olvastuk a jelenések könyvében. Azaz, éljen a törvény alatt. És így rá fog ébredni, hogy a törvény a tanító mestere, és a saját ereje véges. Rá fog döbbenni arra, hogy szüksége van egy megváltóra. Hogyha felismeri, hogy nem képes magát megváltani, akkor Jézushoz fog fordulni. A megváltóhoz fog fordulni. És az ő kegyelme be fogja tölteni az ő szívét. Van egy DVD, Dr. Nasir Siddiqui bizonysága. Ő egy muszlim vallású, magas végzettségű ember volt, és ha jól emlékszem, övsömör problémája támadt, nagyon súlyos állapotban volt, és imádkozott az ő istenéhez, és nem kapott választ. És amikor már szinte a halálos ágyán feküdt, akkor az Úr Jézus megjelent nála a kórteremben, meggyógyult, és onnantól kezdve rájött, hogy ő egy hamis istenhez imádkozott, és hamis istenhez fordult, és megtért, Jézushoz tért, és ő maga is hirdeti az evangéliumot. Tehát megfordult, Jézushoz fordult, és az ő kegyelme betöltötte az ő szívét, és meg is gyógyította közben. Amikor a saját képességeidre hagyatkozol, akkor az Úr képességei meg vannak kötve. Nem tud működni az Úr. De amikor tudatában vagy annak, hogy te nem vagy képes megtenni dolgokat, akkor Isten képessége lép előtérbe. És ez úgy a számunkra. És vannak emberek, vannak élethelyzetek, amikor bizony el kell jutni erre a felismerésre, és arra a döntésre, hogy én ilyen pici vagyok, ilyen pici homokszem, és Isten meg sokkal okosabb, sokkal bölcsebb, és sokkal hatalmasabb, és belecsimpaszkodni, mint a János bácsi. Mondtam már azt a viccet nektek, ugye, hogy feldobják János bácsi, és nem esik le az. János bácsi elkapta Isten lábát, és nem akar elengedni. Második pontunk. Nincs önmegváltás. Múlt héten már pár gondolatban adtam ízelítőt erről. Ha valaki ismeri a vízimentők szolgálatát, akkor jobban képben van. A tény az, hogy egy vízimentő addig vár, amíg a fuldokló fel nem adja a saját erőfeszítését. Amíg a fuldokló küzd, a kezével hadonászik, a lábával rúgkapál, addig nem nyúl hozzá, mert őt is lehúzná, és mindketten a bajba kerülnének. Az életmentő addig nem tud semmit tenni, amíg a bajban levő fel nem adja a saját erőfeszítéséből való megmenekülést. Ezt követően a vízimentő megragadja ezt a bajban levő embert, és biztonságba helyezi. Aki azt gondolja tévesen, hogy meg tudja magát várni, az ő életében nem tud áradni Isten kegyelme. Hogyha összevegyítik a törvényt a kegyelemmel, akkor mindkettő megfullad, mindkettő elveszik. Akár a régi tömlő újbor igényéből láttuk, akár pedig a vízimentő esetében. Mert hogyha egy rúgkapálózó emberhez megy oda a vízimentő, akkor mindkettő óvatatlanul bajba kerül. Két mondatot kiemelten aláhúztam. A fuldoklónak tudnia kell két dolgot. Egy, hogy fuldoklik. Kettő, nem tudja magát megmenteni. És csak akkor tud jönni a kegyelem, és akkor tudja megmenteni az elveszett embert, a bajban levő embert, amikor feladja saját erőfeltését. És azt mondja, hogy Uram, én most beléd kapaszkodom, és kérem a segítségedet. A fuldokló alatt értendő az, aki helytelen életvitelt folytat, rossz úton jár, de szeretne tőle megszabadulni. Jézus azért nem volt hatással a farizeusokra, mert ők tévesen azt hitték, hogy meg tudják váltani magukat, és így nem látták szükségességét a megváltónak. De a farizeusoknak nem volt kijelentésük arról, hogy ők süllyednek és fuldokolnak. Ezt az egy mondatot mondjuk el, olyan szépen hangzik, hogy beívódjon a szívetekbe. A fuldoklónak tudnia kell, hogy fuldoklik, és nem tudja magát megmenteni. És csak akkor tud jönni, és megmenteni a kegyelem, amikor feladja a saját erőfeszítését. Amen. Rendkívül fontos gondolat ez. A harmadik pontunk a kegyelemből kiesve. A Galata 5-4-es verset olvassuk el.
Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.
Amen.
Amen.
Ez a kegyelemből való kiesésnek a meghatározása. Tehát aki a törvény által akar megigazulni, az Krisztustól elszakad, és kiesik a kegyelemből. Tévesen egyes helyeken mondják a vétkezőkre, hogyha valaki hibát követel, hogy kiesett a kegyelemből. De ez nem igaz. Ha alaposan és figyelmesen olvassuk a Szentírást, meg fogjuk látni, hogy Pál soha nem mondta a bűnnel teli korintusi gyülekezetnek, hogy ti kiestetek volna a kegyelemből. Nincs ilyen leírva. Pedig a múlt héten megállapítottuk, hogy igen, bűnnel teli életet éltek, sőt, még a prostitúció is jelen volt a gyülekezetben. Kiesni a kegyelemből azt jelenti, hogy valaki visszatér a törvényhez. Tehát ilyen értelemben el lehet hagyni tudatosan a kegyelmet. A kegyelem egy magaslat. És ezt a frigyládával szeretném szemléltetni. Korábban tanultunk a frigyládáról, az is egy nagyon jó képet adott a számotokra, elég részletes képet. A frigyláda teteje maga a kegyelemje, és a frigyládában benne volt a 10 parancsolat. Tehát a törvény felett volt a kegyelem. A kegyelem egy magaslaton volt, a láda tetején. Ez egy jó szövetségi előkép. Aki visszatér a törvényhez, az kiesik a kegyelem magaslatából. Azaz leesik a lóról. Ezt a magyar szólás így is mondja. A kegyelemből kiesik az, aki visszalép a törvényhez. És az egész Galata levél erről szól, mert Pál a galatáknak írt levélben intette őket, hogy oly esztelenek vagytok, hogy amit szellemben kezdtetek el, azt testben akarjátok folytatni? Múlt héten olvastuk ezt az igét. A törvény az ember elfeszítéseire és cselekedeteire támaszkodik. Hogy megtetted, nem tetted. Elhibáztad, elvétetted. De a kegyelem Istennek ad dicsőséget. Mert kegyelemből kaptuk az üdvösséget, és minden áldást és ajándékot. A Galata 1.10-est olvassuk el, egy új fényben fogunk rávilágítani.
Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
Amen. Azért mondta Pál a galáciai gyülekezetnek, hogy az evangélium nem embernek tetsző. Azt mondta valójában Pál, ha embereknek akarnék tetszeni, akkor a törvényt prédikálnám. Mert sokaknak a füle erre volt beállítva. A törvényeskedők kötözködnek, amikor nem dicsekszel a saját erőfeszítéseiddel, hanem te a kegyelemben bízol. A kegyelmet méltánylók viszont felismerik, hogy saját erőből lehetetlen a megváltás. És ekkor készen állnak arra, hogy befogadják Isten jó indulatát, és befogadják Isten kegyelmét. Azt hiszem, hogy kijelenthetem, hogy mindannyian a bűn ellen vagyunk. De a kegyelem erő arra, hogy ki is kerüljünk a bűnből. Hogyha valaki belebonyolódik a törvénybe, az annál jobban felgerjeszti a bűnt. Mi egyszer hoztuk azt a példát, hogy ha azt mondja a pásztor, hogy ne gondolj a lila tehénre, akkor mi lesz az első kép az elmédben? A lila tehén. Hogyha elmész egy kertészet mellett, ahol üvegházak vannak, és ki van írva egy nagy táblára, hogy ne dobálj kővel, Mi lesz az első gondolat? Hogy az útszélén található követ megragad, és odadobd az üvegházba. Tehát a törvény az így működik, hogy felgerjeszti a bűnt. A törvény arra szolgál egyébként is, hogy felfedje a bűnt. Sajnos sok prédikátor visszautasítja a kegyelem evangéliumát. De amikor belekerülnek a bűn kelepcéjébe, akkor rájönnek, hogy csak a kegyelem adhat erőt a bűn felett. Semmi más. Róma 6.14. Ez egy nagyon jó hír azok számára, akik a kegyelem útját járják.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Amen. Tehát a bűn nem képes uralkodni azok felett, akik kegyelem alatt élnek. Halleluja. Mondjatok egy hallelujat. Mondjuk együtt. A bűn nem képes uralkodni az életem felett, mert én kegyelem alatt élek. Amen. Ma bárki befogadhatja Jézus kegyelmét, és győzelemben élhet a bűn felett. Mert ő megszerezte a szent vér áldozata által. A negyedik pont, hagyd el Babilont. Majd az 1 Korintus 14.33-at fogjuk olvasni hamarosan. Babilonról annyit kell tudni, hogy az ottani nép még egy nyelvet beszélt, és kijelentették, hogy mivel egy nyelvet beszélünk, ezért mindent képesek vagyunk megcselekedni. És hogy építünk egy hatalmas tornyot, tehát igazából az ő dicsőségüket akarták ezzel kifejezni, de Isten összezavarta a nyelvüket, és szétszélesztette a népet, és a toronyból nem lett semmi. Tehát a Babilon az egy zűrzavart jelent. A törvény és a kegyelem keveréke veszélyes. Azért veszélyes, mert egy összezavarodottságot hoz. Emlékeztek, hogy beszéltem arról a fiúról, aki ideig gyülekezet nélkül volt, és e-mailben, meg egyéb más módon interneten tartottuk a kapcsolatot, és a kérdéseire adtam választ, és utána kétfelé kezdett el járni a kegyelem üzenetét tanító gyülekezetbe, meg a másik oldalon pedig a törvényt tanító gyülekezetbe. És amikor egyszer találkoztam vele, egyszerűen az arcára volt írva az űrzavar, ahogy összekeveredett. Én magam szemléléssel láttam a szememmel. Olyan teher volt rajta, olyan súly volt rajta. Az összezavarodottság teljesen elhiteti azt, hogy ugyanaz az Isten egyszer elégedett veled, más esetben pedig büntet. És ez nem igaz. Most olvassuk az 1 Korintus 14.33-at, és ebből kiderül, hogy Isten nem a zűrzavar Istene.
Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene, amiként az a szentek minden gyülekezetében van.
Amen. Tehát Isten nem a zűrzavar Istene. Ezt jegyezzétek meg, legyetek szívesek. A kegyelem forradalma az, ami szabaddá teszi az embereket. Krisztus teste ki fog jönni a kegyelem tanítások által a babiloni összezavarodottságból, amely a keveredésből származik. Bábel Babilónia fővárosa volt. Ez a szó keveredés általi zűrzavart jelent. És az ősi neve Bab kötőjel Ilu, ami azt jelenti, hogy Isten kapuja. Bab Ilu. És ebből származik a Babilon. A gyülekezeti test túl sokat időzött Babilonban, azaz az összezavarodottságban, de ebből ki kell, hogy jöjjön. Minden hívőnek ki kell jönni a keveredésből és az összezavarodottságból. Nem élhetsz mindkét szövetség alatt egyidejűleg. Vagy az Ószövetség alatt, a törvény alatt élhet valaki, de sokkal jobb az új szövetségi kegyelem. Gyere ki a Babilonból, fogadd a kegyelmet bőséggel és az áldások teljességét. Mert ez a legjobb út. Ez a legjobb út. Halleluja. Még egy gondolatot. Hivatkoztam ma a magyarázó angyalokra. Az 1 Péter 1.13-hoz lapozzunk el, és hálát adunk a magyarázó angyalokért, hogy ebből adtak megértést és kijelentést.
Annak okáért övezzétek fel elmétek derekait, és mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
Erre a végére fókuszáljunk, hogy Jézus Krisztus hoz, amikor megjelen. Mire gondoltok? Nyugodtan mondjátok ki, mire gondoltok? Tehát amikor visszajön, arra gondolsz. Én is erre gondoltam eddig. De itt a szó ugye arra utal, hogy amikor megjelenik. Na most ezt az igét én korábban úgy értelmeztem, hogy hát Jézus amikor visszajön, akkor ő kegyelemmel tér vissza. De teljesen mást jelent. Először is a görög szó, hogy megjelen, az kijelentést jelent, és nem visszajövetelt. Ahogy a mai tanításban is, meg több tanításban már ugye rávilágítottunk egy-két igének az eredeti értelmére, nagyon fontos tisztán látni, és hálát adunk az Úrnak, hogy ezeket megvilágítja előttünk. Egy kecskeméti fordítás a következőképpen adja vissza ezt, és ebben volt békességem. De ezen kívül vannak még más fordítások is, amelyek ezt támasztják alá. Teljesen abba a kegyelembe vessétek reménységeteket, amely nektek Krisztus kijelentésében adatik. Ugye, hogy másképp hangzik ez, és más a jelentéstartalma is. Tehát nagyon fontos az ige mélységébe leásni, és naponta imádkozom felettetek is, hogy a kijelentés, bölcsesség és a tisztállátás szellemét kiárasztom felettetek, mert nagyon fontos a tisztállátás. Amíg az ember nem lát tisztán, nem tud különbséget tenni a helyes és a helytelen között, például. És amikor megjönnek a kijelentések ilyen igékre, akkor az ember nagyon-nagyon örvendezik, mert kapott egy újabb világosságot, amit megoszthat a testvérkéivel. Imádkozni fogunk, imakéréseket gyűjtünk össze. Bevezetőképpen annyit mondanék, hogy az imádságnak két nagy csoportja van. Egyik az anyanyelvünkön mondott ima, és a másik pedig az angyali nyelven mondott ima, ami a szellemünkből jön, és nem az elménkből. Az anyanyelven mondott ima az elménkből jön, mert kitaláljuk, hogy mit szeretnénk, és hogyan. Tehát megmondjuk Istennek, hogy mi a mi elképzelésünk. De amikor nyelveken imádkozunk, akkor Isten akaratát imádkozzuk, és az a szellemünkből jön, és az a legtökéletesebb. Úgyhogy nagyon fontos nyelveken imádkozni. Az ördög ezt nem szereti, mert annyira titkos és lekódolt, hogy ő nem érti, és ettől meg akarja lopni a híveket. A nyelveken való imádság az egyenesen az egyet trón termébe megy. Amikor anyanyelvünkön imádkozunk, akkor ugye Jézus nevében imádkozunk. Ezt tanítja a Biblia. És Jézus megszépíti a mi kis imáinkat, és úgy teszi az oltárra. A nyelvek imája az úgy történik, hogy először is akarok nyelveken imádkozni, egy döntés, aztán csukott szájjal nem jön ki semmiféle hang az emberből, tehát el kell kezdeni, ha más nem, az abba szót ismered, mert benne van a Bibliában, mint az apuci, tehát az azt jelenti, hogy édes apuci, így körülbelül magyarul, az abba szó, azt azzal is el lehet kezdeni, vagy bármivel, és előbb-utóbb ez el fog indulni, mert az ember szelleméből innen lentről jön, és a nyelvek imáját senki nem érti az atyán kívül. Ahogy a kisgyerekek gögicsélnek, körülbelül ők is angyali nyelven beszélhetnek. Tehát nem kell attól tartani, hogy mindenki másképp mondja, akár egy halandzsa nyelvnek is tűnhet, de ez az angyali nyelv a Biblia így nevezi. A szellemből mondott ima. Sóhajtunk egy nagyot. Kijelentjük, hogy nyelveken akarunk imádkozni.
Nyelveken akarunk imádkozni.
Sóhaj, és ha-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- para hatara mi 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 hatata 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 hatata. Halleluja, dicsérjük az Urat, dicsérjük az Urat. Élő víznek folyamai állnak a bensőnkből a Jézus nevében. Fantasztikus imádság ez a Jézus nevében. Erőt hoz, felfrissülést hoz a Jézus nevében. Hétele, mammara, 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 hatara, 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 papara, kettara. Ititi, atata, atata, papapa, atata, 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 mimimi, hatata, mamama, hatata, mamama. Atara, 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 papara, atara, mimili, 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 hatata, 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 hatara, hatara. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, egy szívvel, egy lélekkel, akarattal járulunk a szent színed elé. Megköszönjük, Atyám, a Te jelenlétedet, az érintésedet. Megköszönjük, hogy az imáink kedvesek előtted, és azokat megválaszolod. És mindaddig, amíg ezek az imádságok, imaválaszok valóságban jönnek, addig hálaadásokkal vagyunk irántod. A testemen levő tünet csak egy füst, amely engedelmesen elszáll a Jézus nevére. A szellememben befogadtam a gyógyulást, ezért ez megvan nekem, és a szám megvallásaival öltöm fel ezt a testemre. Nem a tünetekre tekintek, hanem hitben járok. Jézus az Úr felettem. Ő tudja kisöpörni a házat. Ő tisztítja meg a Szent Szellem templomát. A hitünk által. Kijelentem, hogy Jézus az Úr a testem tünetei felett. Nem az szerint van meg nekem, amint látok, hanem amint hiszek. A számból hangzik el a hitem, a nagyon erőteljes hit megvallások, amelyek gyökeret vernek, és gyümölcsöt hoznak. Amen. És kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs bennem semmije. Amen. Most következik a kézrátétel és a gyógyítósor. A Jézus nevében érítsd meg Atyám a te drága gyermekedet, érítsd meg a családját, a szeretteit, kiárasztjuk a gyógyító kenetet felettük, és köszönjük Uram, hogy végzed a munkát, a gyökérszinten elkezded a munkát a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Megáldjuk az áldások teljességével őt. Érítsd meg, Uram, a te jelenléteddel, a te drága keneteddel, és hozz gyógyulást, teljes, tökéletes szabadulást az ő testében, a Jézus nevében. Érítsd meg, Atyám, a te gyermekedet. Adj erőt a feladatait elvégzéséhez. Adj erőt a munkájához a Jézus nevében. És bölcsességet, és kijelentést. Érítsd meg, Atyám, a te gyermekedet, a szeretteit, a hozzátartozóit, a drága erőddel, a drága keneteddel, és szabadulást szólunk felettük a Jézus nevében. Drága mennyei Atyánk, érítsd meg a drága gyermekeidet. Érítsd meg a te drága keneteddel. Köszönjük, Atyám, a te békességedet, az örömödet a Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsős Uram. Áldások teljességét szóljuk felettetek a Jézus nevében. Érítsd meg, Atyám, egy drága gyermeked szívét. Köszönjük, Uram, a helyreállítást az ő életében, tetőtől talpig, anyagiakban, gyógyulás területén, az elme területén a Jézus nevében, ahogy megvan írva. Köszönjük, Atyám, a bátorság szellemét a gyermeked felett. Köszönjük, Uram, az ő életüket, az odaszánt szívüket, és áldott a kezüknek minden tevékenysége, és a szívük cselekedete a Jézus nevében. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük a te gyermeked életét. Hálát adunk, Atyám, a kijelentés, bölcsesség és tisztalátás szellemért, amely működik felette a te kegyelmed által. Helyreállítást szólunk a teste felett, tetőtől talpig a Jézus nevében. és súlygyarapodást előszólítunk a Jézus nevében. Megdurváljuk a bőrpanaszokat, a napleégést a Jézus nevében. Szólunk a fájdalomhoz, mert a fájdalomnak van füle és meghallja. Szólunk a fájdalomhoz, hogy hagyja el ezt a testet, és hagyjon fel ezzel a munkával a Jézus nevében. Tied minden dicsőség, Uram. Áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy a te drága keneted szabadulást hoz az ő életében, minden területen. A fájdalomtól is, és minden olyan dologtól, amely nem helyes a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy vezeted őt, és megerősíted őt, megtartod őt. Köszönjük, Uram, a helyreállító és a megtartó kegyelmedet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeked életi szolgálatát, odaszánt szívét, és a test felett profitáljuk tetőtől talpig a tökéletes működést, a tökéletes helyreállítást, és minden hazug tünet feláll és a tengerbe veti magát a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeked életét megprofétáljuk felette, hogy mindaz, amire a kezét teszi, az áldott. Áldott, áldott és áldott a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, hálát adunk, Atyám, az előmenetelét, amit élsz a számára. Köszönjük, Atyám, hogy a dicsőségedet, amely ragyog felette, a békességet, az örömöt, a szabad, korlátmentes szolgálatot a Jézus nevében. A kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és kiárasztjuk Isten dicsőségét, a szent kenetet a Jézus nevében. Talpban van a gyógyulás, talp területén. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága szent kenetet, áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az igéből, hogy a kenet tárolódik a szövetekben, és eljut a betegekhez az otthonokba, és a kiáradó kenet megtöri az igát, a testből kivezeti a hazug tüneteket és a fájdalmakat a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Atyám. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Köszönjük, Uram, hogy Te voltál helyettünk a kereszten, és a sebeid által gyógyulást nyertünk, és ezt a gyógyulást szólítjuk, és vesszük birtokba a szentek életében, mindannyiunk életében, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott szent véredet, amely igazzá tett, amely szabadulást hozott, és hálát adunk, hogy a mi életünkben a Te életed áramlik a Jézus nevében. Amen. Erős volt a kenet ma? Köszönjük az Úrnak. Ő végezte a munkát. Van még egy kis összefoglaló a múlt vasárnapi pesti tanításból. Az igazi megtérés a címe. A félelem gondolatával kezdődik ez a tanítás, hogy amitől félsz, afelett nem tudsz hatalmat venni. Jobb könyvében meg le van írva, hogy amitől félünk, az be fog következni, mert a félelem mágnesként oda vonza azt a rossz dolgot, amit nem szeretnénk. A félelmet meg kell dorgálnunk ahhoz, hogy érvényesíteni tudjuk a hatalmunkat. Térdben is megjelent a gyógyító kenet. A félelem ellene van az Úrral való közösségnek. Mert vannak olyanok, akik azért nem jönnek gyülekezetben, mert mit szól ez, attól félnek, hogy mit szól a másik, mit szól a szomszéd, és sokféle ilyen butaság van. A Biblia azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzunk, de ezt hatalommal kell tennünk, hogy legyen ereje. Nagyon sokszor a keresztények elfoglaltak, de ez a tanítás úgy szól, hogy mindenkinek azért van egy sóhajtásnyi ideje, és az Úr ezeket is meghallja, amikor csak röviden a szívéből valaki felkiált az Úrhoz, hogy kér megoldást valamilyen területre. Az Atya várja, hogy te a szívedből kérd és kimond azt az imádságot vagy a vágyadat, mert el kell vetni a magot, hogy az ki tudjon kelni. A tévelygők fognak majd vádolni, és ki akarnak mozdítani a kősziklára épített hitedből. hogy ha Jézushoz hasonlóan vádolnak, akkor tudd meg, hogy jó úton jársz. A Krisztusi úton jársz, a keskeny úton jársz. Isten szeretete vonza a bűnösöket. Ezért a gyülekezeteknek meg kell magukat igazítani, hogy a gyülekezeti közösségben valóban Jézusnak egy tiszta jelenléte legyen, egy szeretet, amiért a Sanyikét most ma imád. Mert a szeretet fogja oda vonzani az elveszetteket. Amíg mást hallanak, akkor nem biztos, hogy fognak jönni. Az Úr Jézus kitartó elszántsággal keresi az elveszettet. Ugye példában az van, hogy ha a 100 közül egy elveszik, akkor a 99-et otthagyja, és az egyet ugye megkeresi. Amikor megtalálja, mit tesz vele? Nevén szólítja, karjára veszi, és visszaviszi az alkoholba. Hazaviszi. És ünnepséget tart. Hangzott-e el követelmény az elkoporolt felé, hogy neki valamit tennie kell? Nem. Egy dolga van az elkoboroltnak, hogy meghallotta az Úr hívó szavát, és megadta magát ennek a szeretetnek. A szeretet hívta, ő igent mondott rá, és gyakorlatilag ez a megtérés. A pásztorhoz tért, aki a lelkére vigyáz. Ezért a magyar szóhasználatban úgy nevezik a pásztorokat, hogy lelki pásztorok gyűjtőnéven. Az Úr kihívott e világból, ahol a bűn és a kárhoztatás van. Nem kell neked abba élned. Gyere ki, van egy jobb út. A juhok ráfigyelnek az Úrra, meghallják az ő szavát, és ő kivezeti őket a jó útra, a keskeny útra, a sötétségből, meg a rossz körülményekből. Miért veszi karjára az Úr az elveszett bárányt? Hát ha itt van a karjának, akkor közelebb van a szívéhez. És jobban érzi a szeretetét. Az agapé szeretetből pedig előbb-utóbb növekedés lesz. Az agapé szeretet az isteni fajta szeretetet jelenti. Amíg egy bárány szoptatós korban van, addig a karján hordozza az Úr, de amikor termőkorba ér, akkor azt mondja, hogy előtte megy. Hogyha ragaszkodsz ahhoz az alkoholhoz, amit az Úr a számodra készített, akkor az neked a bővölködés helye lesz. Az Úr a bőség legelőjére visz, csendes vizekhez terel. Tudjátok, miért kell a báránykának csendes víz? Mert hogyha egy ilyen hegyi legelőn itatják a bárányt, és a hullámzó vagy a fodrosodó patakhoz megy inni, akkor bemegy az órába, és az rossz és kellemetlen neki. Ilyenkor a pásztor szokott a parton egy kis bemélyedést csinálni, ahol víz kifolyik, és ott nem fodrozódik. A jó pásztor mit tesz? Megvidámítja a bárány lelkét. Egy másik fordítás azt mondja, hogy helyre állítja. Az Úr vezet, az Úr felemel, az Úr megnyugtat, az Úr legeltet, az Úr megvidámít, hogyha mi vigyázunk a vele való közösségre. Jézus látja, hogy mikor áll készen valakinek a szíve, hogy befogadja azt a szeretetet. Ő egybegyűjti azokat, akik az idők során megsebesültek az ördög különböző munkái miatt, vagy elsúrtak az Úrtól. Az Úr akaratánál nincs jobb az életünkben. És ezt ma szintén érintettük, ezt a kérdést. A megtérés az úgy néz ki, hogy Isten kijelenti a jóságát, az illető a beleegyezését adja, hogy átitassa őt a szeretetével és a jóságával, és ekkor a szíve megtérésre indul. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a megtérés rövidebben így hangzik, hogy meghallja az Úr szavát, és igent mond neki, amikor hívja. Isten beszéde megelevenít minket. Mert az ige, az Isten beszéde az ő szívéből származik, a szájunkon keresztül szólal meg, a Szent Szellem által, és hogyha ez így működik, akkor az megelevenítő erejű. Hogyha az Urat szolgálod, a fizetség nem marad el. Lehet, hogy Isten nem elsőjén fizet, de eljön a fizetésnek az ideje. Hogyha Jézus valamit kér tőled, azt tanácsolom, hogy azonnal mondjál igent. Isten áldásainak a mértéke az hajót elsüllyesztő bőség. Isten nem szűkmarkú. Néha mi emberek le tudjuk korlátozni Istent. Nem tudunk elfogadni esetleg Istentől. Vagy nem kellő módon. Nem kellő mértékben. Hogyha valakiért imádkozol, akkor addig imádkozz, amíg megjelenik Isten jósága az illető felett. És akkor fog megnyílni a szíve, hogy befogadja a kegyelmet. Jézus jósága, amikor megjelenik, az meghódítja az illető szívét, és így mindent fel tud adni. Ahogy az igében is van, elhagyja házát, anyját, apját, fitestvérét az evangéliumért. Nem rossz dologért, az evangéliumért. Az Úr jósága az, hogy el tudsz fordulni a téves utaktól. Mert Isten jósága megtérésre indít. És megszűnik az akarás a rossz irányába, a helytelen irányába. Hogyha hitedet felszabadítod, abba egy hatalmas erő szabadul vel, és így tudsz járni az áldásokban, az áldások teljességében.
Halleluja!
Akkor megköszönjük a figyelmeteket, a jelenléteteket, a nyitott szíveteket. Hiszük, hogy a mai tanítás is adott valami újat, hozott valami új világosságot. Akkor az árószámunk következik. Isten békessége veletek!